Drága Zsófi, Zotya és Szonya, nem állom meg, hogy ne veletek kezdjem. Azt kell, hogy mondjam, hogy ha másfél hónap után, a szülés után mind a hárman ennyire vigyorogtok, akkor a következtetés az, hogy meg sem állás az 5-6 szabados gyermekig, bár lehet, hogy akkor már nem mosolyognátok. Ennyire. A mai nap látva titeket hárman mondom a gyülekezet előtt, hogy őszintén és szívből megbocsátok azért, hogy Barnus elvesztette a legjobb óvónénit. Jó. Ma tettünk pontot erre a történetre. Nagyon örülünk nektek. És nagyon jó látni benneteket. Ma egy sorozatot fogunk elkezdeni. 3 héten keresztül egy témáról fogunk beszélni, és ennek a sorozatnak én egy slágernek a címét választottam, mint címet. Ami nem látszik, tehát felolvasom. Nem adom fel, amíg egy darabban látsz. Többek örömére én ezt most nem fogom elénekelni. A megtört szívről fogunk beszélni. Mit jelenthet ez? Miért fontos ez Istennek? Mit ért ez alatt Isten igéje? És hadd olvassak el egy igét erről, hogy például hol találjuk ezt Isten igében. Az 51. Zsoltárban következőt olvassuk. Isten előtt a töredelmes lélek a kedves áldozat. A töredelmes és megtört szívet nem veted meg, Istenem. Hát nem egy LGT fogalom ez a megtört szív, vagy a megtörés, hanem bizony nagyon sok helyen megtaláljuk ezt a Bibliában. A megtört szív. Mi jut eszükbe erről, amikor ezt halljátok, hogy megtört szív. Én őszinte leszek, nekem a tínédzser szerelem jutott először eszembe. A Biblia nem erről beszél, de az ember ezt hallja, hogy megtört szív, ez az első gondolat. Ugye, hogyha jön a Bálint nap, minden apukának egy emlékeztető férnek, barátnak, hogy ne tessen elfelejteni, törni fognak a szívek akár. És én arra gondoltam, így visszanézve a tínédzser éveimre, amit nincsenek messze, hogy egy sláger gyártásához van egy nagyon jó recept. Ha bármelyik slágerbe, akár angolul, akár magyarul berakjuk ezt a kifejezést, hogy megtört szív, minimum a toplista első 10 helye biztosított. You broke my heart. Igaz? Helyes magyarsággal mondva, you broke my heart. Minimum 100 slágerből 99. Vagy ezzel kezdődik, vagy ezzel végződik. Például Magyarországon is van egy híres együttes, akit úgy hívnak, hogy Fiesta. Nem minden nap hallgatom őket. Következőket énekelték. Összetörted a szívemet, elloptad tőlem minden kincsemet, én mégis túljutottam rajtad. Nem tudom, hova jutott ez a sláger, de hát ebből ítélve azért minimum egy 10 pontos dal. Most azt hadd bocsássam előre, hogy amikor a zsoltáros erről a megtört szívről beszél, nem erről a szomorkás feelingről beszél. Nem erről a szerelmes, megtört szívről beszél. Valami másról. Valami másról. Nem erre a szomorú vagyok, elvesztettem a pénztárcámat élményre. Mit jelent Isten előtt az összetört szív? Miért fontos az Istennek? Miért mondja Isten igéje a zsoltárokban azt, hogy Isten előtt kedves áldozat a megtört szív? Miért mondja a Biblia azt, hogy amikor összetört szívet lát az Isten valakiben, bármit jelentsen is, ezt következő 2 alkalommal próbáljuk megérteni, miért van az, hogy amikor ezt látja Isten valakiben, ez tetszik neki? Sőt, azt mondja, hogy ha valaki ilyen szívvel jön hozzá, nem fogja elküldeni, sőt, örömmel fogadja. Akkor mi ez? Miért van az, hogy ha valakinek megtörik a szíve, az nem egy szomorú ember lesz, hanem egy felszabadult ember? Na hát, ilyen kérdéseket fogunk mi itt körbejárni ma és a következő alkalommal. És egy bevezetésképpen még ez a témához hadd mondjak egy olyan elvet, ami számomra nagyon-nagyon fontos, és én ma és a következő 2 alkalommal igazából erről az egy dologról szeretnék beszélni, és ezt egy kicsit jobban kifejteni. A megtört szív Isten elsődleges eszköze, hogy kimunkálja a saját képét bennünk. A megtört szív Isten kezében az elsődleges eszköz, hogy kimunkálja a saját képét bennünk. Meg szokták kérdezni, hogy az evangéliumot hogy lehet gyorsan elmondani. Az evangéliumot nagyon gyorsan el lehet mondani. Isten a saját képmására teremtett minket. Az ő képét belénk teremtette. Ez megjelenik egy csecsemőben is. Megjelenik bennünk is. Mi ezt a képet, amikor elbuktunk, elrontottuk. Torzult ez a kép bennünk. Ha valakire ránézünk, akármilyen gyönyörű is, három gyerek után is, mondom, hogy bármennyire is látszik Isten képe még mindig az új teremtésben bennünk, ez torzult. A Biblia azt mondja harmadikként, hogy Isten a saját képét, mivel látta ezt, megjelent újra a saját fiában, Krisztusban. Elküldte ezt a képet, hogy bárki, aki hisz ő benne, aki bízik benne, bennem kiformálja újra ezt a képet. És az egyik mód, hogy kiformálja ezt a képet, ez a megtört szív. Megtört szíven keresztül. Hadd kérdezzem meg, hogy szerintetek minek kell törnie? Ennek az üvegnek biztos nem, mert műanyagból van. Mire gondol Isten, amikor arról beszél, hogy törnie kell a szívnek? Bocsánat, egy korty. Büszkeség. Mi más? Lázadás. Önigazolás. Önmagunkban bízunk. Nagyon jó. Nem idegen ez a téma nektek. Én két dolgot találtam, ami ezekhez kötődik, és mindegyik benne van. Isten olyan Isten, hogyha belép a templomba, nem olyan templomot szeret magának, ezt az Ószövetségből és az Újszövetségből is tudjuk, hogy ő beáll a többi szobor közé egy szobornak. Az olyan templomot szereti, ahol rajta kívül nincs más szobor. Minek kell törnie? Az egyik dolog, amit tudunk az igéből, hogy törnie kell a más isteneknek. A szívünkben lévő más istenképnek vagy szobroknak. A 2 Krónika 14.3 azt mondta, eltávolította az idegen oltárokat és az áldozó halmokat, összetörte a szent oszlopokat és kivágta a szent fákat. Hát ha szívünkben van az Isten mellett más Isten szobor, amit olyan szinten imádunk, mint Isten, Isten nem tud ezzel egy helyre költözni. Sem az Ószövetségben, sem az Új. A másik, amit jól mondtatok, az én Istennek, a büszkeségnek, a saját erőmnek, nehéz kimondani, de önmagamnak. 2 Korintus 12.9. De ő ezt mondta nekem, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem. Ez tetszik az Istennek. Én erőtlenné váltam, mégsem ezt látják rajtam, hanem végre meglátszódhat rajtam az Isten ereje. Összetört az én erőm, van helye az Isten erejének. Én sokszor fölteszem magamnak azt a kérdést a saját életemmel kapcsolatban, hogy hogyan lehetne úgy élnem még inkább, hogy sokkal jobban lássák bennem az Istent. Amikor rám néznek, mikor valaki beszélget velem, ahogy a gyerekeimet kezelem, a feleségemet, bármilyen területen. Az embereknek egy idő után eszükbe jusson, hogy itt valaki más is van. Itt belül valaki más is lakik. Hogyan tudom ezt felgyorsítani? Hogyan tudok megváltozni? Rengeteg hívő és nem hívő ember teszi föl ezt a kérdést. Hogyan tudok megváltozni? Hogyan lehet felgyorsítani? Hogyan látszik meg az Isten? Hadd olvassak még fel 4 igeverset ezzel kapcsolatban. Az 1 Jánosban olvassuk. Isten soha senki sem látta. Ha szeretjük egymást, akkor mi történik? Isten lakik bennünk. Ugyanez a görög szó szerepel egy másik helyen. 1 Korintus 3.16. Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok? És az Isten lelke bennetek lakik. Következő 2 Korintusból. Hogyan fér össze Isten temploma a bálványokkal? Mert mi az élő Isten temploma vagyunk, ahogyan az Isten mondta, közöttük fogok lakni és járni, Istenük leszek, és ők az én népem lesznek. Én vagyok az Isten temploma az új szövetségben. A lelke bennem lakik. Látják-e rajtam? Meglátszik-e, hogy valaki más is lakik itt ebben a templomban, mint én? Efezusi levél, mert ráépültetek az apostolok és a proféták alapjára, a sorokkül pedig maga Krisztus Jézus, akiben az egész épület egybeilleszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban, és akiben ti is együtt épültök az Isten hajlékává a lélek által. Az a szó, hogy lakik, mit jelent? Ha valaki itt lakik, nagyon egyszerű, semmi bonyolultat nem fogok mondani, itt van, jelen van. Itt van bennem az Isten. A megtört szív pedig ahhoz kell, hogy a bennem lakó Isten meg is látszódjon. Ki tudja magát jelenteni nekem, és rajtam keresztül másoknak. Volt egy ifjú, aki miután Jézus elvégzett egy szolgálatot, és indult tovább, Jézus után szaladt. És kérdezett tőle egy kérdést. Én szeretném ma ezt a történetet megnézni veletek. Ez lesz a három résznek az első története, ezen bevezető után. És ez, mindazt, amit eddig elmondtam, egy kicsit élőbbé teszi, belehelyezi egy beszélgetésbe, egy életbe, a mi életünkbe is. Ez a történet a gazdag ifjúnak a története. Összesen három gazdag ifjút fogok én említeni ma nektek. Az első, a nevét nem tudjuk, de néhány dolgot tudunk róla. Ez a történet három helyen lett megírva az Új Szövetségben. Ha van nálatok Biblia, én azt szeretném kérni, hogy nyissátok ki a Máté 19-nél. Ezt fogjuk követni, de jól tudjuk azt, hogy egy történet sokszor, főleg az evangéliumokban, nem egy helyen lett megírva. Ez a történet is három evangéliumban szerepel. Szerepel a Máté 19-ben, a Márk 10-ben és a Lukács 18-ban. Úgyhogy én, ha megengeditek, e három rész között fogok ugrálni, és kicsit összeszedni, hogy mi is történt itt valójában. A történet maga így hangzik. Oda ment hozzá valaki, és ezt kérdezte. Mester, mi jót tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ő így válaszolt neki. Miért kérdezel engem a jóról? Csak egy van, aki jó. Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. Az megkérdezte, melyeket? Jézus így felelt, ezeket. Ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, tiszteld apádat és anyádat, és szeresd fele barátodat, mint magadat. Az ifjú erre ezt mondta, ezt mind megtartottam, mi fogyatkozás van még bennem? Jézus így válaszolt neki, ha tökéletes akarsz lenni, menj el, add el vagyonodat, oszd szét a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben, aztán jöjj és kövess engem. Amikor hallotta az ifjú ezt a beszédet, szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt. Nem egy sikertörténet. Ez a történet egy olyan fiatal emberről szólt, akinek nem tört össze a szíve. És a kérdés, amit meg fogunk nézni, az az, hogy miért. Jó? Ki volt ez a fiatal ember? Mit tudunk meg róla? Kezdjük ezzel. Máté nem sokat árul el, azt mondta, hogy valaki. Ő valaki volt, tehát valakiről még azt tudjuk, hogy nagy vagyona volt. Nagyon gazdag volt. Ha megnézzük a Lukács evangéliumban, Lukács egy kicsit többet árul el róla, azt mondja, hogy előkelő ember volt. A görög szó, amit használ, annak a jelentése az, hogy vagy a politikai hatalomban, vagy a vallási hatalomban az első helyen lévő. Sokak között ő volt az első. Ez egy vezető ember volt. Ilyen szavakkal lehet fordítani ezt, hogy uralkodó, vagy herceg. Feltételezhetjük azt, hogy zsidó származású ember volt, hogyha vallási vezető volt, vagy hatalommal bírt, akkor a Sanhedrinnek is a tagja lehetett. Ezt nem tudjuk, az ige ezt nem mondja, de valószínű. Egy gazdag ember volt, akinek nem csak a gazdagsága volt a hatalma, hanem látszik, hogy vallásilag is érdeklődő ember volt, vallási tekintélye is volt. Nagyon jól ismerte az Isten igéjét. Aztán a Márk evangélium nagyon érdekes, még több mindent elárul róla. Márk nem csak azt mondja, hogy oda ment hozzá valaki, hanem ezt még jobban kifejti. Oda futott. Nem csak oda futott, térdre borult előtte, és így szólt. Azért ez máshogy hangzik, nem? Máshogy hangzik, mint Pisti, hogy lehet bejutni a mennybe? Oda ment hozzá valaki, és megkérdezte. A másik jelentet most nem játszom el, de egész máshogy tűnne, hogyha oda futnék Pistihez, és leborulnék előtte, És szinte könyörögve kérdezném, hogy mondd el nekem, Pisti, hogy hogy lehet ez. Mit fejez ez ki? Milyen volt a szíve szerintetek? De komolyan vette ezt a kérdést. Tényleg érdekelte. Nem csak egy vallási kérdés volt ez, hogy na, próbáljuk meg ezt az új mestert, aki itt tanít, hogy vajon mit gondol. Sokan így mentek hozzá oda. Úgy ment oda, hogy kereste az örök életet. Aztán Márk még egy dolgot elárul, egy érzelmes dolgot. Jézus megkedvelte. Ez egy nagyon szép kifejezés. Ezt Mátéban nem olvassuk, de Jézus megkedvelte. Mikor ezt látta ebben a fiúban, aki gazdag volt, gondoljátok el, egy gazdag ember, aki valószínűleg a Sanhedrinnek az egyik vezetője, odafut hozzá, leborul, és kérdezi, hogy hogy lehet megszerezni az örök életet. Ez tetszett Jézusnak. Ez tetszett neki. Amit még tudunk róla, az, hogy hitte az örök életben. Hitte, hogy van menny. Nem minden zsidó hitte. Nem minden akkori vallásos ember hitte ezt. A szaduceusok nem hitték. Nem hittek a mennyben. Az van, ami van. Ami itt van, az létezik. Minden büntetés, minden következmény itt fog történni a földön. Hogy mi lesz ott? Nem tudjuk. Ez volt a szaduceusok és a farizeusok közötti legnagyobb vita. Innen tudjuk, hogy ez az ember farizeus volt, mert hitte és kereste az örök életet. Biztos akart lenni, hogy még a földön megszerzi ezt. És felmerül a kérdés, én legalábbis föltettem magamnak azt a kérdést, hogyha itt van egy ilyen ember, aki ennyire keresi az örök életet, aki hiszi, hogy van, megy, odaszalad, megkapja a választ, akkor szomorúan megy el. Nem ragadja meg ezt a választ, hanem azt mondja, ez nem az, amit hallani akartam. Szomorúan távozik, mert nem kapta meg azt, amit keresett. Miért? Miért? Nézzük meg Jézus válaszát ennek a fiatal embernek. Nagyon érdekes. Mit mond Jézus? Tartsd meg a parancsokat. Melyeket? A 10 parancsolatból csak 6-ot sorol föl. Ez nagyon érdekes. Nem mondja el, nem azért, mert elfelejtette. Nem azért, mert át akart ugrani, és nem volt idő. Valami miatt az első táblát kihagyta, és csak a második táblán lévő parancsokat mondja el. Melyek ezek? Az 5., 6., 7., 8. és 9. parancsolat hangzik el. Tiszteld apád és anyád, ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, ne kívánd fele barátod házát és feleségét. Ami érdekes, Máté ezt felsorolja, ez nincs a 10 parancsolat között, ez a nagy parancsok közül a második. Nagyon érdekes összehasonlítani meg, hogy melyik milyen sorrendben lett, de csak erről beszél. És erre mit mondott az ifjú? Megvan. Ki van pipipálva? Mióta van kipipálva? Gyerekkorom óta ki van pipálva. Ezeket megtartottam. Megcsináltam ezt. Mi van még? Na mi van még? Mit kell még tegyek? Mert tudom, hogy ezt megcsinálva még nem elég. Még nem elég. Külsőleg megtartott minden parancsot. Jézus tudta azt, hogy amit mond, hogy ezt megtartott, ez nem igaz. A farizeusok ugyanis azt tartották, hogy ha a parancsokat külsőségekben megtartom, akkor megtartottam a parancsot. Jézus viszont tudjuk, a hegyi beszédet tanulmányoztuk itt több hétig. Hegyi beszédből tudjuk, hogy a ne ölj az a szívünkben lévő haragot is jelenti, annak ellenére, hogy még senkit nem baltáztam le. Az, hogy ne paráználkodj, az a szívemben lévő vágyat is jelenti, nem csak azt, hogy házasságon kívül együtt lettem volna bárkivel, de a farizeusoknak elég volt az, hogy még senkit nem csaptam le, és még senkivel nem csaltam meg a házastársamat. A szívemben mi van, az egy másik kérdés. Ennek az embernek a keze tiszta volt. A szíve viszont még nem találkozott Krisztussal. Erkölcsileg egy jó ember volt. Megtartom az erkölcsi szabályokat, mondta. Vallásossága általános volt, mindezeket megtartottam, és következetes is volt. Gyerekkora óta megtartotta, valószínűleg ezért lehetett belőle vezető. De Jézus nagyon jól tudta, és ez az, amit mi is nagyon jól tudunk, hogy csak azzal, hogy valaki külsőleg jól néz ki, ettől még nyugodtan lehet másfajta vágy és másfajta szerelem a szívében, mint az Isten felé. Én nagyon könnyen el tudok nektek játszani egy keresztény életet. De hogy mi van mögötte a szívemben, az sokszor csak Isten tudja. Jézus viszont itt látta ezt a fiatalembert, megkedvelte, nem csak téged mutogatlak, látta ezt a fiatalembert, megkedvelte, és látta, hogy mi van a szívében. Erre én nem vagyok képes. Jézus képes rá. Isten képes rá. Azt a jó megtartod külsőleg, de ami az Istennek számít, az, hogy mi van a szívünkben. Istennek nem számítanak a külsőségek, hogy mit teljesítünk, mit csinálunk. Egy számít, hogy mi van a szívünkben. Olyan ez, mint a farsang. Én egyszer nyertem farsangi bálon. Általános iskolában. Az én ötletem volt, hogy nagyon büszke vagyok erre az élményre. Ez a büszkeség még nem tört össze bennem. Farsangi bál volt, talán ötödikes, hatodikosak lehettünk, és én magamtól kitaláltam, hogy nem más leszek, mint Chaplin. Megterveztem a jelmezt, kis bajszom is volt vattából, befestve feketére, kemény kalap. Apám öltönye lógott rajtam, mert csak egy fekete öltöny volt, az is az apámé volt. Így vágtam a lábamat, nagypapámnak a sétáló pálcája is volt, amit pörgettem, és így vonultam be. Kérem szépen, frenetikus sikere volt a dolognak, megnyertem a farsangot. Szinte már én is elhittem, hogy Chaplin vagyok. Azért azt nem mondanám, hogy a következő héten így jártam az iskolába. De átéltem, hogy eljátszom azt a szerepet, aki vagyok. Nagyon tökéletesen sikerült megjeleníteni egy képet mások előtt, és mivel ezt ők bevették, már mindenki sejtette, hogy a Baczynszky Laci van mögötte, mivel ezt látták, egy tortával jutalmazták ezt a teljesítményemet. A farsang az egy nagyon jó játék, egy képmutató játék, ezt nagyon élvezzük, a gyerekek is nagyon élvezik. Viszont Isten nem arra hív, hogy külsőségekben fölvegyük az ő képét, és belül meg ne az legyünk. Nem egy farsangra hív. Előbb vagy utóbb felszínre jön az, hogy mi van az ember szívében. Példabeszédek 17.3. Az ezüsthöz tégely kell, az aranyhoz olvasztó kemence, de a szívek vizsgálója az Úr. Isten felszínre tudja hozni azt, hogy mi van valójában a külső mögött. Mi van a szívemben. Az egyik dolog, nagyon röviden hadd mondjam el, ami látszott még ezen a fiatal emberen, az, hogy nem volt elégedett. Ezen gondolkoztam, itt van egy gazdag ember. Megvolt mindene. Megvolt mindene. Vallási vezető volt. A társadalomban elfogadott ember volt. Vagyona is volt. Ebben az életben nem kellett már semmi felől aggódnia. Egy dolog miatt aggódott, oldjuk meg a másik felét is az életnek, az örök életet. Elégedetlen volt. Megvolt mindene, és mégis elégedetlen. Azt mondja, mi fogyatkozás van még bennem? Görög szó azt jelenti, hogy miért vagyok én még kisebb annál, mint amekkora lehetnék. Az első ember a társadalomban azt gondolta, hogy én még mindig kisebb vagyok annál, mint amekkora lehetnék. Elégedetlen volt. Hadd mondjam ezt, hogyha valakinek, az egyik jele, amit én találtam annak, hogyha valakinek még nem tört össze a szíve ilyen értelemben, ahogy ma nézzük, az egyik jele ennek az az, hogy hiányérzete van. Nem vagyok még kész. Nem értem még el. Nem teljes még a kép. John Lennon, nem tudom mennyire volt hívő ember, a zenéjét szeretem, és van egy mondata, amit mondott. Egy nagyon érdekes mondat, ő azt mondta, az élet az, ami velünk történik, miközben nekünk teljesen más terveink vannak. Az élet az, ami velünk történik, miközben nekünk teljesen más terveink vannak. A keresztény életet nem teljesíteni kell kívül, cselekedetekben. Hát bizonyos szempontból azt mondanám, hogy a keresztény életet engednünk kell, hogy megtörténjen velünk. A keresztény élet nem az, hogy magamra rakom a keresztény elvárásokat, és megfelelek nekik, hanem, és erről fogunk most beszélni, engedem, hogy megtörjön a szívem, és megtörténjen velem a keresztény élet. Mit jelent ez? Ez a keresztény ifjú keresett. De ahogy keresett, most egy csiptetős mikrofon lesz, az itt volt. Nekem itt vannak kérdéseim az életben. Ezt még nem értem. Megkérdezte Jézustól. Hogy fogom megszerezni az örök életet? A válasz viszont nem ide érkezett. A válasz mondjuk ide érkezett. Kívül esett azon, mint amit ő keresett. És mivel kívül volt, nem volt hajlandó elfordulni, hanem ment tovább erre. Mit jelent ez nekünk? Sokszor a saját vágyaink, a saját terveink miatt nem vagyunk készek hallani az Istent, vagy feladni mindent. Vagy sokszor a keresztény életről, Istenről és a magunkról alkotott képünk korlátoz minket. És Isten, amit csinál, a megtört szív nem más, fogja a kezünket, most az Otya meg Pisti ide jönnének, akkor az következőt jelenteni. Isten folyamatosan ezt csinálja velünk. Én beszűkítem az Istent egy ilyen keretbe, ő pedig széttöri ezt, hogy beférjen oda és velem tudjon lakni. Volt egy másik gazdag ember, Zákeusnak hívták. Zákeus milyen ember volt? Szegény volt? Már elmondtam. Akkor még kérdezem. Gazdag ember volt Zákeus. Sok pénze volt. Miből szerezte a pénzét Zákeus? Beszedte másoktól. Nem is keveset. Nem tudom, hogy működött ekkora a rendszer, de valószínűleg valamennyi azért neki is jutott. Mennyire volt hatékony vámszedő, kiosztották a jutalmat neki. Úgy hallottuk a híreket erről Magyarországon is. Bizony gazdag ember lett. És amikor Jézus odaért, találkozott Jézussal, mit csinált ez a Zákeus? Szomorúan távozott? Nem. Mit csinált? Azt, amit a gazdag ifjú nem. Szétosztotta a vagyonát. Ő meglépte ezt. Benne ezt váltotta ki. Mi volt a különbség kettőjük közül? Miért volt kész Zákeus föladni a vágyait, a terveit, a kényelmét, a vagyonát, és miért nem volt kész a gazdag ifjú föladni? Miért nem volt kész a gazdag fiú megtörni, és miért volt kész Zákeus megtörni? Azért, mert ennek a gazdag ifjúnak rossz volt a célja. Az örök életet akarta megszerezni. Ebben az életben már biztosította az életem. Nem tudom, hány éves volt, ifjú volt. Talán 39. Tehát nagyon fiatal. Ez már biztosítva van. Biztosítsuk a teljeset. Szerezzük meg az életet. Meg akarom szerezni az életet. Mit mond a Biblia ezzel kapcsolatban? Máté evangéliumban olvassuk, aki megtalálja életét, az elveszti azt. Aki pedig elveszti életét, az megtalálja azt. Igaz? Ez a fiatalember meg akarta szerezni az életet, ezért elvesztette. Ki viszont elveszti az életét, megtalálja. Hányan vettétek észre, hogy csúnya módon kihagytam egy szót ebből az igeversből? A teljes ige így hangzik. Aki megtalálja életét, az elveszti azt, aki pedig elveszti életét, én értem, az megtalálja azt. Miért fontos ez? Működne nélküle is az igevers? Sok hívő azt gondolja, hogy igen. Sok hívő, bár így olvassa az igét, kihagyja azt az egyetlen pici szót onnan. Azt az egyetlen pici szót. Ez a hiba, amit sokszor elkövetünk. Őszinte leszek, az egyetlen olyanok, amit én találtam, ami miatt egy keresztény vagy nem keresztény ember, egy hívő vagy nem hívő ember hajlandó feladni a terveit, a céljait, a teljes életét, az egyetlen dolog, meglátni az Istent. Meglátni az Istent. Sokszor a keresztény életünk egy szinten mozog. Tegyél bizonyságot, olvasd Bibliát, szeress, légy tiszta, ne hazudj, szolgálj. Megtettem? Gyerekkorom óta. Egy dolog viszont hiányzik belőle. Amikor megkérdezik tőlem sokszor, hogy na, ma reggel olvastál Bibliát? Akkor már kezdek odajutni, legszívesebben azt válaszolnám, hogy nem olvastam Bibliát. De láttam az Istent. Óriási különbség. Olvastál a Bibliát? Teljesítetted a farizeusi követelményeket, amit egy hívőnek teljesítenie kell? Az még csak egy dolog. Nem biztos, hogy láttad az Istent. Ha csak ez van, utána fölkelsz és elfelejted, amit olvastál. És jön az első pofon, és nem fogod föladni. Ha valaki úgy áll föl reggel, hogy láttam az Istent, bibliaolvasás közben. Láttam az Istent. És olyan gyönyörű volt. Olyan gyönyörű az Isten képe, hogy hajlandó vagyok lemondani más dolgokról. Az egyetlen motiváció, az egyetlen ok, hogy az ember megélje ezt, hogy megtörik a szíve, az az, hogy látja az Istent, meglátta az Isten szépségét. Néha emberek azt mondják nekem, unom a Bibliát olvasni. Fölkelek, megcsinálom, de uncsi. Én nem értem. Aztán egy idő után már föl se kelek, mert a párna puhább, mint a szék, amiben ülnöm kell. Nincs erőm felkelni, nekem se lenne. Nekem sincs. Nem adnám fel a saját kényelmemet, terveimet, céljaimat, vágyamat csak azért, hogy teljesítsem mások elvárását. Az nem motivál. Egy dolog töri meg az ember szívét, egy dolog miatt adok fel mindent. Látni az Istent és engedni, hogy láthassa magát rajtam keresztül. Aki pedig elveszti az életét, nem csak úgy elvárások miatt, hanem én értem. Ő kész lesz megtörni. Az egyik kedvenc írom, befejezésképpen hadd idézek tőle, Dietrich Bonhoeffer. Egy német ember volt, nem tudom, hogy olvastatok-e tőle, nagyon-nagyon ajánlom. Az egyik, néhány klasszikus már van így 39 évesen az ember válogat, Rejtő Jenő mellé, Dietrich Bonhoeffer. Ő a második világháborúban élt. Egy pap volt, teológus, és mikor kitört a világháború, Angliába ment, és ott tanított. És sokan próbálták visszatartani, sőt Amerikában is, hogy ne menj vissza Németországban, mert ismerünk téged, és ahogy te tanítasz, meg ahogy te beszélsz, bajba fogsz kerülni. Pedig azt mondta, hogy nem, vissza kell mennem. Visszament Németországba, és elkezdett egy saját közösséget vezetni. Részben teológia volt ez, részben gyülekezet, és tanította Isten igéjét. Ennek meglett a következménye, elfogták, vallatták, mindeközben szerelmes lett, volt egy menyasszonya, ő börtönben volt, szinte a teljes szerelmüket, a levelezését is érdemes elmondani, a börtönben töltötte, még végül kivégezték. 3 vagy 4 nappal azelőtt, hogy az amerikaiak fölszabadították azt a börtönt, azt a tábort, ahol őt fogva tartották. Bátran ment a halálba. Bátran ment a halálba. Ő olyan volt, akinek megtört a szíve, és kész volt mindent föladni, én értem. Elvesztette fizikailag, és lelkileg is az életét, hogy Krisztust megnyerje. Következőt mondta ő. Önmagunk feladása nem más, mint egyedül Krisztust ismerni, és ő bennem magunkat ismerni. Őt nézni, aki előttem megy, és nem az utat nézni, amely önmagában sokszor túl nehéz számunkra. Volt egy harmadik gazdag ifjú is a Bibliában, aki ugyanonnan indult, ahol a mi gazdag ifjunk, meg ahonnan Zakeus indult. És a következőt mondta. Buzgóság tekintetében az egyházat üldöző, a törvénybeli igazság tekintetében fedhetetlen voltam. Ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem Krisztusért. Sőt, most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Ő érte, kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. Egyetlen kérdést a végére, ti milyennek látjátok Krisztust? Amikor Krisztusra gondoltok, milyen Krisztus számotokra? Mennyire gyönyörű? És azért a gyönyörűségért mit vagy hajlandó feláldozni? Ez a kérdés. Számunkra. A fiatal ember az elején a vagyonát szebbnek látta Krisztusnál. Nem volt hajlandó föladni. Ez a kérdés a végére, minek kell törnie, Istenem? Ez egy bátor kérdés, nem elég egyszer föltenni. Minek kell ehhez törnie? Én erre biztatnálak a mai első alkalmunk végén, hogy tegyétek föl ezt a kérdést Istennek. Isten, kívül látod, hogy mi történik az életemben. De te látod a szívemet is. Minek kell ott belül törnie? Hogy teljes lakozást vehessz, és megláthassalak téged, és mások is lássanak bennem. Ez egy bátor kérdés. Ez egy bátor kérdés, mert amikor a válasz jönni fog, akkor ki fog derülni, hogy milyennek látjuk Krisztust a szívünkben, ki fog derülni, hogy mik az igazi céljaink, az életben. Volt egyszer valaki, aki így imádkozott. Add Istenem, hogy ne akarjak teljesíteni még egy dolgot, érted. Add Istenem, hogy megtörve belezuhanjak a karjaidba. Add, hogy mindent, a saját próbálkozásaimat, minden földi jót feladva zuhanjak a veled való kapcsolatba. Kívánom, hogy ahogy erről beszélgetünk, eljussunk oda, hogy így tudjunk reagálni. Arra, amikor felteszik azt a kérdést, hogy mit kell törnie, és Krisztus megmutatja. Röviden imádkozzunk, és akkor folytatjuk. Drága Krisztusom, annyi minden elvárás van velünk szemben. Nem csak keresztényként, nem keresztényként is, a mai világban, családunkban, a munkahelyünkön. Keresztényként is megélhetjük úgy az életet, hogy rengeteg elvárás van benne. És hogyha nem ismerünk téged, vagy nem nézünk rád, akkor ezeknek a teljesítése nagyon fárasztó. Szeretnénk hozzád jönni, és amikor erről beszélgetünk most ebben a pár hétben, meglátni téged, mert hisszük azt, hogy téged látni az egyedüli olyan ok, ami miatt érdemes más dolgokat feladni. Önmagában senki nem fog dolgokat eldobni, amik fontosak a számára. Érted? Viszont szeretnénk megérteni, hogy hogyan akarod kezelni a dolgainkat, hova akarod rakni az életünket. Vezess ebben minket. Amen.